Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 474. dicséretet. A 474. dicséret így kezdődik: Istennel járni, lakozni. Az Urat és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked a te drága kegyelmedért, azért, hogy még ezen a mai napon is adtál nekünk lehetőséget arra, hogy elcsendesedjünk, veled legyünk, figyeljünk áldott szavadra, mert nem magától értetődő, hogy még mindig hallhatjuk az égét, és nem magától értetődő az sem, hogy még ez a mai nap a miénk. Pedig sokszor úgy kezeljük, mintha mi kezünkben lenne életünknek az ideje. mint ha tudnánk, hogy meddig tart, mint ha mi döntenénk arról, hogy igen, még holnap is a miénk lesz, pedig csak a ma a miénk. És Uram, ad, hogy ezt a mai napot úgy tudjuk megélni, hogy ebben téged teszünk az első helyre, hogy keresünk. Hogy keressük, hogy mi is a te akaratod. Figyelünk arra, hogy mit szeretnél elvégezni rajtunk keresztül. Figyelünk arra, hogy mit tettél te értünk, és szeretnénk ezen a mai napon még jobban megismerni téged. És köszönjük, hogy ezért mindent megtettél, hogy emberré lettél az Úr Jézus Krisztusban, egész közel jöttél hozzánk, és akinek van szeme, az láthat, akinek van füle, az hallhat. És Uram, te áld meg ezeket az érzékszerveinket, hogy valóban fölismerjük, hogy az élő Isten van jelen ebben a világban. Ne legyünk úgy, mint Izrael vezetői, Izrael népének nagyobb része, akiknek hiába volt szemük, mégsem láttak, pedig sok jelet és csodát vittél köztük végbe, és mégis azt mondták, hogy adj újabb jelet, pedig olyan dolgokat cselekedtél meg, amire az ember képtelen, és nem volt elég. És Uram, hányszor mi is így vagyunk, szeretnénk valami rendkívüli dolgot látni, és amit már eddig kijelentettél, az nem elég nekünk. De könyörülj rajtunk, hogy elég legyen. Add meg a számunkra, hogy eljussunk oda, ahová Tamás, hogy leborulunk, és azt mondjuk, hogy én Uram és én Istenem. És te Tamásnak is azt mondtad, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek, mert ő is látni akarta a sebeidet. Nem volt elég, hogy látott meghalni a kereszten. Nem volt elég a hír, hogy feltámadtál, ő sebeidet akarta látni. És add, Uram, hogy mi is hitünkben növekedjünk, hogy elég legyen a benned való élő hit. És bármilyen élethelyzetbe kerülünk, mindig hitből tudjuk megoldani, hogy ne kelljen azt mondanod, mit féltek kicsin hitűek, hogy ne a világ, ne a környezetnek, az elemeknek az ereje legyen ránk hatással, hanem mi tudjunk helytállni hitből a legnehezebb helyzetekben is. Kérünk, hogy most így igéd által vonj magadhoz még közelebb, és szólj hozzánk, taníts minket, taníts, Urunk, imádkozni. És köszönjük, hogy kérhetjük, köszönjük, hogy meghallgatod az imádságunkat, és kérünk szent lelkeddel, tedd így áldássá, életté az igét a számunkra. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, amint az írva található Máté evangélium a 6. fejezetében, az 5. verstől a 15. versig bezárólag. Tehát a Máté evangélium a 6. fejezetének 5. versétől a 15. versig terjedő szakaszból így szól most Isten igéje hozzánk. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, s titkon, ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek vétkeit, nektek is megbocsát a ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Az Úr Jézus tovább megy a tanítással ott a hegyen, és most már az ember, a tanítvány másik emberhez való kapcsolatáról beszél. Azt mondja el, hogy az, aki az övé, aki elhatározta, hogy rábízza az életét, és őt fogja követni, az hogyan élje meg. Egyrészt a másik ember felé való kapcsolatát, másrészt az Istennel való kapcsolatát. Ugye, tehát itt erőteljesen az Istennel való kapcsolatra, a kegyességre teszi a hangsúlyt, hogy ezt hogyan éljük meg. És az imádságról kezd el az Úr Jézus beszélni, és mindezt úgy teszi, hogy feltételezi azt, hogy a tanítványok imádkoznak. Feltételezi azt, hogy számukra ez egy természetes esemény, mondhatnánk olyan, mint a lélegzetvétel. Ugye azt sem kell mondani, hogy lélegezzünk, mert az megy magától. Ugye, sőt, még saját magunknak se mondjuk, hogy na most levegőt kell venni, észre sem vesszük, annyira természetes. Mikor vesszük észre? Csak ha valami probléma van. Ha nehezen kapunk levegőt, vagy valami miatt nem vehetünk egy ideig levegőt, akkor észrevesszük, hogy mégiscsak van valami levegő, oxigén, amire szükségünk van, és nem tudunk nélküle élni. És Jézus úgy látja, hogy a tanítványok tisztában vannak azzal, hogy az imádkozás az létszükséglet. Tehát a hívő ember létszükséglete. Tulajdonképpen minden ember létszükséglete volna, és ezért is látjuk a sokféle lelki megbetegedéseket, mert ha nincs imádság, akkor meg fogunk betegedni lelkileg. Ugye, mert tudjuk azt, hogy a lélegzetvétel is segít abban, hogy ugye megtisztuljon a szervezetünk azoktól a káros anyagoktól, amik a vérben vannak, és utána friss oxigénnal tölti fel a mi szervezetünket. Tehát kilégzés, belégzés, ez így működik, és hogyha nincs kilégzés, ha nem lélegezzük ki a lelkünket megmérgező dolgokat, akkor azok meg fognak betegíteni. És hogyha nem lélegezzük be az Isten mennyei világának a levegőjét, az erejét, akkor nem tapasztaljuk a lelki gyógyulást. Tehát Isten úgy teremtette az embert, hogy szüksége van az imádságra, a lelki lélegzetvételre. Miért? Mert az imádság az kapcsolat az Istennel. Az imádság kapcsolat, sőt beszélgetés Istennel, és Isten erre teremtette az embert. Ugye, ha visszagondolunk az Édenkertre, akkor látjuk azt, hogy ez egy természetes kapcsolat volt ember és Isten között, hogy Isten megjelent mindig, és beszélgetett az emberrel. És ez volt az ő imádságuk. Amikor Isten megjelent, beszélgettek, és tulajdonképpen imádkoztak. És ez tartotta őket ugye kapcsolatban. És az Úr Jézus nem azt mondja, hogy imádkozzatok, hanem amikor imádkoztok. Tehát tudja, hogy imádkoznak, tudja, hogy a tanítványok tisztában vannak azzal, hogy az imádkozás az nem elmélet, hanem gyakorlat. De beszél arról, hogy hogyan imádkozzanak. Hogyan imádkozzunk. És mielőtt elmondja a hogyant, rámutat arra, hogy hogyan ne. De mert van rossz példa az imádkozásra, és ő korának vallási vezetőit hozza fel, akik hát úgy imádkoztak, hogy az emberek lássák. Tehát gyakorlatilag az imádság az egy embereknek szóló produkció volt. És itt az a lényeges, hogy mi számomra az imádság. Kapcsolat Istennel, és ahogy beszéltük az előbb, beszélgetés Istennel, vagy az életemnek egy olyan része, amit megélek mások előtt, ami hozzátartozik a vallásomhoz, hadd lássa mindenki, hogy én ezt gyakorlom, és jó esik, ha még esetleg ezért valami elismerést is kapok, megdicsérnek, hát milyen ügyes, még imádkozik is. Persze az is egy kérdés, hogy mit nevezünk imádságnak? Mit tartunk imádságnak? Mert bizonyos, hogy nem minden imádság, amit mi annak gondolunk. De tehát az egyik dolog azt mondja, Jézus, ne legyetek olyanok, akik az embereknek imádkoznak, tehát azért, hogy elismerjék őket, hogy lássák őket az emberek, hogy elnyerték jutalmukat. Mit akartak? Elismerést. Emberi elismerést, és meg is kapják. Ugye ezt lehet látni minden napokban, hogy ugye hányan rájöttek arra, hogy hát ha a társadalomban, a politikában boldogulni akar, nagyon fontos, hogy bibliai idézeteket is használjanak a beszédjeikben. És hogy ezeket beépítik, akkor számíthatnak az elismerésre. Ugye, mert sok embernek, hú, jaj, micsoda vezető, micsoda politikus, hát mennyit idéz a Bibliából. De jobb beszédet mond, mint egy lelkész. És ugye meg is kapja a jutalmat. Mert ezért építi be, hogy megdicsérjék, megszavazzanak rá. És Jézus arról beszél, hogy nem ez az imádság. Nem elismerés gyűjtő eszköz az imádság. Aztán kiemeli, hogy ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. És ezzel Jézus rámutat arra, hogy nem minden imádság imádság. Akkor se, ha mi annak gondoljuk. Ugye, ha el akarunk vele érni valamit, ha Istent akarjuk, ugye rákényszeríteni, addig mondjuk még még meg nem adja, az nem imádság. És el kell gondolkodnunk, amikor azt gondoljuk, imádkozunk, mert elmondjuk minden nap ugyanazt a kötött szöveget. De az lehet, hogy elmegy egy versmondásnak, de nem imádság. De hogyha egy férj és egy feleség úgy kommunikálna egymással, hogy minden nap az egyik elmondana egy Adi verset, a másik meg egy Petőfi verset, kommunikáció volna ez? És néha így bánunk az Istennel. Elmondunk neki egy kegyes verset. Ugye miért vers? Mert az nem a szívünkből jön. Egy adott esetben segíthet rajtunk mondjuk egy zsoltár. Csak a zsoltárban az a lényeg, hogy az valóban imádság volt. Ugye, amikor az valakinek előjött a szívéből, és papírra vetette, az imádságként jött elő. De amikor éveken keresztül egy kötött szöveget mindig megszokott alkalommal, vagy megszokott időpontban mondjuk, az versmondás, az nem imádkozás. Tehát Isten nem azt várja, hogy mondjunk fel egy verset, és aztán majd értékeli, és azt mondja, kitűnő, nagyon jól tudod, foglalj helyet, hanem Isten azt várja, hogy a lelkünket, a lényünket szálljuk oda neki. Hogy vele akarjunk találkozni, amikor úgymond imádkozunk. És ezek után beszél arról, hogy hát akkor hogy is imádkozzunk. Tehát újra mondom, hogy a hogyant mondja el az Úr Jézus. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba. De az 5. versben úgy kezdte Jézus, amikor imádkoztok, most pedig, te pedig, amikor imádkozol. Az imádkozás, az tulajdonképpen egy egyéni kapcsolat az Istennel. Igen, van közös imádság is, de az imádkozásnak a lényegi mozzanata az a személyes. Amikor én imádkozom. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba. A belső szobádba. Tehát így kezdi Jézus, hogy amikor imádkozol, az csak rád tartozik. Meg arra a másik személyre, akivel akarsz beszélgetni. Istenre. És Isten már vár téged a belső szobában, és az a szerepet, hogy lép be oda. Lép be egy olyan helyre, ahol minden más ki van zárva, csak te, meg Isten vagytok együtt. Mondhatnám úgy, hogy teremts egy olyan közeget az imádkozásra, mint amikor egy szerelmes pár mindenkitől elvonulva együtt van. Titkon a belső szobádba. És igazából most értettem meg, hogy mi is lehetett az a belső szoba. Mire is gondolt Jézus? A napokban olvastam, hogy Magyarországon egy zsidó vallási vezetőnek a lánya férhez ment. Az esküvő ugyanúgy, mint a Bibliában, 7 napig tart. Tehát ez ma, egy hónappal ezelőtt. Tehát a mostani időben Magyarországon, Budapesten egy esküvő 7 napig tart. De nem ez az érdekes, hanem a belső szoba. És hát ugye egy újságíró riportot készített, egyrészt a örömapával, másrészt azzal a rabbival, aki vezette az esküvőt, és akkor kérdezgették több mindenről, és akkor elmondja, hogy hát ma is megnevezte a lányt, meg a fiút, én elfelejtettem a nevüket, és mondja, hogy az esküvőig, mondjuk így, a menyasszony és a vőlegény kettesben soha nem voltak. Mindig egy harmadik személy jelenlétében találkoztak. És most az esküvőn van egy kis szoba, egy kamra. Belső szoba. És ott az esküvő napján beléphetnek abba a kamrácskába, és nem tudom, mit mondott, egy fél órát ott, és először lehetnek négy szem közt egyedül. Na ez a belső kamra, hogy csak mi ketten vagyunk, és senki más. Az életünk addig, tehát amíg nem mész be a belső szobába, addig sok mindenki előtt zajlik az életed. Úgy, mint ott a mennyasszony vőlegény, valakik előtt zajlott az életük. És egyszer csak belépnek abba a belső szobába, abba a kamrába, mindenki ki van zárva, csak ők ketten. Na ez a belső szoba. Ez az imádság lényege. Hogy mindenki ki van zárva, csak mi ketten vagyunk ott az Istennel. Mondhatnám úgy is, mennyasszony és vőlegény. Ugye, mert az új szövetség arról beszél, hogy Krisztus a vőlegény, és az egyház, a gyülekezet, a hívő ember, a mennyasszony. És így megyek én imádkozni, hogy mindent kizárok, és csak a vőlegényemmel, csak az én drága Urammal vagyok együtt. Menj be a belső szobádba, titkon, ajtódat bezárva. És ha bezárod az ajtót, akkor mindenkiből marad. Ez azt is jelenti, hogy kizárok arra az időre bizonyos dolgokat az életemből. És így imádkozunk. Kizárunk dolgokat, csak az Úr van jelen arra az időre. És csak őre koncentrálok, őre hangolom a szívemet. És titkon ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Ugye a titkon, titokban az azt jelenti, hogy ez nem tartozik senkire. Ez egy olyan belső, intim pillanat, hogy ez nem tartozik senki másra. Az imádságnak ilyen mélységei vannak. Hogy feltárom azt az én Uram előtt, ami nem tartozik senki másra. Csak őre, meg én rám. Imádkozz a te atyádhoz. Tehát Jézus azt is megmondja, hogy az igazi imádság az kire irányul. Hogy kihez imádkozzunk? Azt mondja, az atyádhoz. A te atyádhoz. Az egyik dolog, hogy el kell gondolkozni azon, hogy tudjuk-e, kihez imádkozunk. Tudom-e, ki az, akihez imádkozunk. Ugye sok ember imádkozik, meg beszél, hogy igen, hiszek Istenben, de ha megkérdeznénk, de ki az az Isten? Ki az az Isten, akihez imádkozunk? Azt mondja Jézus, a te atyádhoz. Tehát itt arról van szó, hogy már megismertem, ki az az Isten. Tudom, kicsoda. Atyámnak szólíthatom. És már azt is tudjuk, hogy Jézus Krisztus által szólíthatjuk atyánknak. Tehát fel kell tenni a kérdést, ismerem én azt, akihez imádkozom? Tehát ez az első, hogy meg kell ismerni, ki is az, akit megszólítok. Kicsoda ez az Atya? És hogy az Új Szövetség kijelenti, hogy Jézus Krisztus Atya, amit teremtünk. Jézus Krisztusban megváltó. És lehet Jézus által, ami Atyánk. Lehet nekem Atyám, és lehetek a gyermeke. Ezért szólíthatom meg, hogy Atyám. De ismerem én ezt az Atyát? Tudom én kicsoda? És Jézus folytatja, hogy az Atyádhoz imádkozz, tehát nem valami távoli Istenhez, hanem ahhoz az Istenhez, aki Jézus Krisztusban Atyám lett, akit úgy szólíthatok meg, hogy Apukám. És tudom, hogy miért mondhatom azt, hogy Apukám? Mert visszafogadott. Tehát azt is jó tudni, hogy eredetileg én ezt nem mondhatom az Istennek, hogy Apám. Mert olyan vagyok, mint a tékozó fiú. De ha visszatértem, bocsánatot kértem, akkor ő visszafogad. És azt is tudnom kell, hogy ez a visszafogadás, ez neki sokba került. Mert az én adósságaimat, azt ő rendezte. Az ő fiában, Jézusban. És ezért lehetek én a fia, a gyermeke, és mondhatom, hogy Atyám. És mit mond Jézus? Atyát pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Tehát az Atya látja a mi életünket. Látja, mi a fontos nekem. Látja azt, hogyha én keresem. Látja, ha belépek a belső szobába, és ott vele akarok lenni. És mivel fizet? A jelenlétével, hogy ott lesz. Azzal fizet, hogy láthatom kicsoda, hogy megismerhetem, hogy szemtől szembe lehetek vele, úgy, mint abban a belső szobában, abban a kamrácskában a vőlegény és a mennyasszony. Hogy először egymás szemébe nézhetnek őszintén. Elkezdhetik megismerni egymást. Azzal fizet, hogy megismerhetem. De megismerni a belső szobában lehet. Tudja ti, atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Tehát ez egy bizalmi kapcsolat. Ugye ismerem az Atyámat, bízom benne, és ezért nincs szükség arra, hogy reggeltől estig mondogassam neki, hogy mit is akarok. Ugye egy szülőnek is, hogyha a kisgyerek elmondja egyszer, kétszer, és elkezdi hosszor is mondani, mert a szülő megunja, a gyerekem, tudod, hogy majd megkapod, amire szükséged van. Ugye egy szülő tudja, hogy a gyermeknek szüksége van ételre, fedélre, ruházatra. És a gyermek elmondja egyszer, hogy éhes vagy, esetleg kétszer, és aztán bízik abban, hogy a szülő hallja, és ad neki enni. Mert ismeri a szülőt. Aki sokszor elmondja, az nem bízik benne. Miért nem bízik? Mert nem ismeri. És azt hiszi, hogy sokszor kell elmondani. Ugye Illés történetéből tudjuk azt, hogy a Bál proféták reggeltől estig kiabáltak Bálnak, hogy teljesítse a kérésüket, adjon tüzet az oltárra, még össze is vagdalták magukat, extázisba jöttek, és nem volt válasz. Nem is lehetett, mert a bál nem élő valóság. De figyeljük meg Illést, oda megy, imádkozik, és nem mondja el százszor, egyszer mondja el, és jön a válasz. Illés tudja, hogy nem kell elmondani többször, mert ismeri az Istent. Tudja, hogy él, és cselekszik, és ez neki elég. És ez elég nekem is. Elmondom, édesatyám, és köszönöm, hogy meghallgatsz, és köszönöm, hogy gondoskodsz rólam, mert tudod, hogy mire van szükségem. Mit mond Jézus még mielőtt kérnétek tőle? Belegondoltunk már abban, hogy Jézus hamarabb tudja, ismeri a mi szükségeinket, mint ahogy mi azt megfogalmaznánk. És aztán tovább megy, ti azért így imádkozzatok. Ti azért így imádkozzatok. És jó ezt így látni, hogy ti azért így imádkozzatok. Vagyis nem azt mondja Jézus, hogy ezt imádkozzátok. Ugye ezt az imádságot nem azért mondja el, hogy aztán a tanítványok, bemenve a belső szobába, ezt mondják el Istennek. Mert akkor Jézus versmondásra utasította volna a tanítványokat. Na azt mondja, így imádkozzatok, hogy ez legyen egy minta számotokra. Legyen minta, hogy hogyan is imádkozzatok, miket is vigyetek oda az atyátok elé. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mivel kezd az imádságot? Istennel. Ugye a te neved, a te országod, a te akaratod. És így imádkozunk, hogy először az Úrról van szó. Te Uram, te vagy a lényeg. A te neved szenteltessék meg ebben a világban. Az a lényeges, hogy Uram, minél több ember szent megtartson, megismerjen téged. És ez a legfontosabb az imádságunkban. Hogy minél több szívben, ajakban megszenteltessék Istennek a neve. Hogy minél több ember előtt szent legyen az Isten. Ami azt is jelenti, hogy engedem, hogy Isten formálja az életemet, hogy vezessen engem, hogy kész vagyok figyelni rá. Ugye jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Hogy nem az én akaratomról van szó, hanem Isten akaratáról. És ez a fontos nekem. Hogy én is, meg minden ember Isten akaratát ismerje meg. Annyi mindenért tudunk imádkozni, de vajon ezért igen, hogy jöjjön el az ő országa? Imádkozunk a békéért, csak nem tudom, hogy valaki tud-e mutatni olyan igehelyet, ahol a Biblia, Isten, Jézus arra szólít föl, hogy békéért imádkozzunk. De azért arra felszólít Jézus, hogy azt kérjétek, hogy jöjjön el az Atya országa. Mert akkor lesz béke is. Akkor lesz béke, hogyha Isten országa minél több ember életébe valósággá válik. És ha már nem a saját akaratunkat akarjuk megvalósítani, mert ugye ránk sajnos sokszor az a jellemző, hogy amikor jó dolgokat is akarunk, de a saját érdekből. Szépnek, jónak látszik, békét akarunk, teszünk érte, de a saját szempontjaink alapján, saját érdekünkben tesszük, és nem arra figyelünk, hogy vajon mi is az Isten akarata. Ami nekünk nagyon fontos, ugye a megélhetésünk ebben a világban, az Jézus egyetlen mondatba sűríti bele. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk, ma kész le van zárva. Nem ragozza ilyen autó, amolyan számítógép, kacsalábon forgó palota mindennapi kenyerünket. És ez a mindennapi kenyér, ez tulajdonképpen abban az időben azt jelentette, hogy állj oda úgy a mennyei atyád elé, hogy a római katona, egy légionárius odaáll minden nap a parancsnok elé, és átveszi a már elkészített úti csomagot. Mert itt a mindennapi kenyér gyakorlatilag azt a mindennapi úti csomagot jelentette, amivel egy római katona az adott nap el van látva, amiből meg tud élni. Ennyit jelentett. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. De hát nekünk sokkal többünk van. És mégis sokszor elégedetlenek vagyunk. És úgy belegondoltunk-e már abba, hogy mi lenne, ha Isten csak ennyit adna. Tényleg komolyan venni, amikor úgy elhadarjuk ezt az imádságot, mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és tényleg ennyit adna, hogy holnapra megkapod azt a pakkot, ma este, mert benne van reggeli, ebéd, vacsora. Amiben megleszel. Mit szólnánk? És mégis sokszor elégedetlenek vagyunk. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ugye milyen érdekes, hogy mindennapi kenyerünket add meg, és bocsásd meg a vétkeinket, hogy a kenyér meg a vétek össze van kapcsolva. És Gyökösi Endre mondja, hogy a legtöbbet pont ezzel vétkezünk. Egyrészt, hogy hálátlanok vagyunk, másikrészt, hogy pazarlunk. És vajon mi tudunk-e bocsánatot kérni azokért a vétkeinkért, amiket hívőként elkövetünk a mindennapi kenyérrel szemben. Amikor vidáman kidobjuk a dolgokat, úgy, hogy tudjuk, hogy vannak, ahol éhen halnak. Mert nincs mit enni. Amikor nem elég nekünk semmi, ugye már nem tudjuk, hogy milyen ételt fogyasszunk, ott van, ahol örülne egy gyermek, egy darab száraz kenyeret találna. És azt mondja Jézus, hogy bocsásd meg a vétkeinket, és bocsásd meg, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ebben benne van az is, hogy ennyire vesszük komolyan. És kimondjuk, hogy bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mennyire vesszük ezt komolyan, hogy saját magunk írjuk fölül. És mondjuk meg Istennek azt, hogy csak akkor bocsáss meg, ha én is megbocsátottam. És várjuk a bocsánatot, de nem jön a bocsánat, nem tudunk feloldódni, megszabadulni, de nem jöttünk rá, hogy mi nem bocsátottunk meg valakinek. Ugye hallottuk, hogy Jézus azt mondta, ha az oltárnál jut eszedbe. Ha az oltárnál jut eszedbe, ha a templomba jut eszedbe, ha az úrvacsoránál jut eszedbe, hogy nem bocsátottál, hagyd ott. Menj és előbb békülj meg, mert addig nem ér az egész semmit. Nem ér semmit az áldozatod, ha te nem bocsátottál meg a másiknak. És milyen szívvel állunk oda az Úr asztalához? Haraggal, gyűlölettel, úgyhogy még ott van, hogy kikkel nem rendeztük a dolgainkat, vagy úgy tudok odaállni, hogy igen, megbocsátottam. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És ugye doxológiával zárul, tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen, tehát dicsőítéssel zárul, és ez a dicsőítés. És hogy zárjuk az imádságainkat? Nem biztos, hogy az a dicsőítés, amit mi annak gondolunk, Jézus itt megfogalmazza, ez a dicsőítés, amikor Isten nevét magasztalom, amikor azt mondom, Uram, hát tied minden hatalom. Tied a dicsőség, te vagy a legnagyobb, és én leborulok előtted, és rendelkezésedre bocsátom magam. Mert igazán az dicsőíti az Istent, amikor az életünket a rendelkezésére bocsátjuk. Amikor engedjük Jézusnak, hogy kezdjen velünk azt, amit akar. Na ez az dicsőítés. És ehhez nem kell zenekar, nem kell semmi, csak egy megtört, átadott szív. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy tanítasz minket imádkozni, és meg kell vallani, hogy nagy szükségünk van rá, mert Uram, igazán nem tudok imádkozni. És szeretnék tőled tanulni, szeretnék úgy imádkozni, ahogy te mutatod. És Uram, te a belső szobába küldesz, és te magad is ezt élted. Hányszor kimentél a hegyre, elvonultál félre, ahogy csak te és az Atya voltál együtt. És Uram, add, hogy én is így tudjam gyakorolni, és add, hogy valóban bezárjam az ajtót, és ezek kirekesszek mindent a szívemből, a gondolataimból, arra az időre, amíg veled vagyok, amíg veled vagyunk. Hogy így tudjuk kifejezni, hogy számunkra te vagy a legfontosabb. És bocsáss meg, amikor nem így van. Bocsáss meg, amikor olyan hamar elér minket a világ zaja. És lehet, hogy előtted vagyunk csendben. Imádkozunk, igét olvassunk, de valaki betör ebbe a csendbe. Csörög a telefon, érkezik valami üzenet, és mi engedünk. És Uram, ez megmutatja, hogy ki számunkra a fontosabb. És segíts, hogy mindenre nemet mondjunk, mindent kizárjunk, hogy kifejezzük, te vagy a legfontosabb. És nem is lehet nálad fontosabb számunkra senki, hiszen te adtad értünk az életedet. Te hajoltál le a mélységeinkbe, te emeltél föl, tisztítottál meg minden bűntől, te mostad meg a szívünket, a lényünket, te adtál új természetet, és te veled együtt feszülhetett meg a kereszten, ami ó emberünk, és kaphatunk új embert, új természetet tőled, és ezért téged illet minden magasztalás. És az, hogy így tudjunk magasztalni, dicsőíteni, az, hogy az imádságban ne mi legyünk a középpontban, hanem mindig te. A te országod, a te neved, a te dicsőséged, a te akaratod. És bocsáss meg, amikor olyan sokszor rólunk van szó, még az imádságban is. Amikor én vagyok a fontos, és tisztíts meg a szívem, Uram, hogy úgy tudjak imádkozni, hogy te mondtad, te országod, te neved, te akaratod, hogy te légy mindig a legfontosabb, és ne én. És És köszönjük, Urunk, hogy azt is megmutattad, hogy még a kereszten is lehet imádkozni. Te még ott is imádkoztál, ott is megbocsátottál. És az, hogy így tudjunk mi is megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. Te a gyilkosaidnak bocsátottál meg. Áldott légy Uram. Kérünk így azokért, akik távol vannak. Könyörgünk a betegekért, a megfáradtakért. Könyörgünk azokért is, akik ellenségnek tartanak minket, hogy Uram, megismerjenek téged. Uram, add meg, hogy egyszer átéljék, amit Saul is átélt a damaszkuszi úton, hogy találkoznak veled, és fölragyog a te világosságod a szívükben, és Isten ismerete az arcukon. Uram, így vondd őket magadhoz. És könyörgünk a családokért, gyermekekért, fiatalokért, szenvedélybetegekért, gyászolókért. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mert minden ember értelmet felülhaladt, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától hétközi Isten tiszteletet tartunk, majd azt követően vasárnap 10:30-tól lesz úrnapi Isten tisztelet itt a templomban. Befejezésül pedig énekeljük a már megkezdett 475. dicséret 3. versét, zörgessetek buzgón.